Szombatnapi Isten tiszteletünk alkalmából szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg a Bibliánkat, a mai Isten tisztelet alapigéjét, Pál apostol Timóteushoz írt első leveléből olvasom, és pedig a 6. fejezet 12. versét. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, melyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ezt írta többek között az idős apostol fiatal tanítványának, Timóteusnak. Először nézzünk, pár szót szóljunk arról, hogy ki is volt Timóteus. Apostolok cselekedetében, ha fellapozzuk a 14. fejezetet, tehát Apostolok cselekedete 14. fejezetet, ott olvashatunk Pál egyik misszió útján az apostollal történtekről, és itt többek között olvashatunk arról, hogy Pál apostolt Lisztrában, ahol ugye a Római Birodalomnak az egyik tartományában, ugye a kis-ázsiai területeken lévő egyik város volt ez, Lisztrában Pál apostolt megkövezték, mégpedig olyannyira, hogy úgy tűnt, hogy életét is vesztette, hiszen ki is vonszolták a városon kívülre, és akkor a tanítványai körbevették őt, és csodálkoztak azon, hogy az apostol felkelt, és nem halt meg. Pálnak Lisztrában a szenvedéseinek a tanúja volt Timóteus is, és később, amikor Pál visszatért Lisztrába, a 16. fejezetnek az első néhány versét olvasnám, mégpedig az első hármat. Jutott pedig Derbébe és Lisztrába, mármint Pál, és íme volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó, asszonynak, de görög atyának fia, kiről jó bizonyságot tettek a Lisztrában és Ikóniumban lévő atyafiak. És őt Pál magával akarta vinni. Tehát nagyon érdekes, hogy hogyan, hát az túlzás így fogalmazni, hogy hogyan kezdődött ennek a fiatal tanítványnak a Krisztusért való munkálkodása, mert voltak éppen ugye nem itt kezdődött, hanem az élete valahol, az igazi élete ott kezdődött, hogy itt olvastuk is, hogy egy hívő anyának, de görög apának volt a gyermeke. És őt ez a hívő szülő nevelte fel, az a hívő anya, és még volt valaki az életében, aki szintén hitben nevelte. Tehát egy kicsit olyan volt Timóteusnak a neveltetése, mint amilyen Dánielé, hogy már, vagy amilyen mondjuk Mózesé, hogy már kora gyerekkorától az igazság igéjével táplálkozott, hiszen hűen az igazsághoz hű szülők, ugye az egyik szülő legalábbis, nevelte ilyen értelemben Timóteust Isten félelemben. Itt ismét arra szeretném felhívni a figyelmet, bár ugye magamat legelső sorban beleértve, már én sem vagyok az a korosztály, aki még ha gyerekem lenne, akkor is közvetlenül szólhatna a gyerekéhez, hiszen hogyha gyerekem lenne, akkor is már valószínűleg jócskán kirepült volna, és sokan közülünk sem biztos, hogy abban a korosztályban élünk már, hogy a gyerekek ott lennének még a háznál, de azért mindannyiunknak vannak fiatalokkal kapcsolataik. Egy tanárnak ez viszonylag természetes az iskolában, ugye, de hát másoknak is, hiszen sokan közületek ugye adott esetben szülők, nagyszülők már is, és vannak fiatalok a környezetben, és nagyon sokat számít, hogy a fiatalok milyen neveltetésben részesülnek. Nyilván akkor sem kell elcsüggednünk, hogyha mi mondjuk, amikor fiatalokat neveltünk, akár szülőként, akár mondjuk tanárként életünk egy idejében, akkor mondjuk nem jártunk még hitben, hiszen Istennek az egyik fő foglalatossága az, hogy az akkor elkövetett hibáinkat hogyan tudja javítani. ugye azoknak a következményeit hogyan tudja enyhíteni, de mivel manapság is találkozhatunk fiatalokkal, nagyon fontos az, hogy mi milyen befolyást árasztunk rájuk. Persze a legjobb befolyás az, hogyha egy valódi hívő családba nő fel egy fiatal, és gyakorlatilag ugye Timóteusnak ez az áldás jelentős részben megadatott, tehát ilyen értelemben egy jó lehetőség nyílt meg előtte, hiszen látjuk azt, hogy Mózesnél is, akit Isten félelemben nevelt az édesanyja, vagy Dánielnél is, aki Isten félelemben nevelkedett, utána bekerült egy olyan környezetbe, amely nem volt hívő környezet, és mégis azt látjuk mind a kettőjük életében, hogy az a környezet bár jelentős hatást gyakorolt rájuk, de nem térítette el őket az Isten akaratától. Pedig hát mondjuk Mózes esetében azért ott annak a lehetősége is fennállt, hogy a fáraó utódja lesz, hiszen ténylegesen a fáraó után az első ember volt Egyiptomban, ugye egy nem kis birodalomban, abban a kor, annak a kornak meghatározó birodalmában. Tehát azt szeretném itt elmondani, hogy a fiatalkori behatások azok nagyon sokszor maradandónak bizonyulnak. És egy másik dolog, amire itt ráirányítanám a figyelmet, hogy milyen érdekes Pál és Timóteus életútjában ez az összekapcsolódás, hogy Pál életútjában is jelentős szerepet játszott az, amikor látta, hogy Istvánt megkövezték. De nem csak passzív szemlélője volt ennek, hanem ő maga is tulajdonképpen csatlakozott azokhoz, akik elítélték Istvánt, és mégis ugye milyen befolyással volt rá ez az esemény, hiszen elgondolkodott azon, hogy ő magát úgy tartotta nyilván, mint aki korai ifjúságától betölti az Isten törvényét, és erre látott egy embert, aki valóban betöltötte, nem úgy, mint Pál akkor, ő csak vélte magáról, hogy betöltötte ezt, és bizony ugye ez a lelkiismeretéhez szólt erősen. Noha ekkor még nem történt meg az életében a fordulat. És milyen érdekes, hogy Timóteus esetében pedig Pál szolgáltatta ezt a példát. Hiszen Timóteus is ott volt azok között, akik tanúi voltak, ugye Ellen White is szól erről, Pál apostol Lisztrában történt szenvedéseinek és megkövezésének, és az ő esetében is ez megerősítette azt az elhatározást, pontosabban beélelte azt az elhatározást, ami már addig is alakult benne, hogy Istennek szenteli az életét. Tehát nagyon érdekes, hogy ilyen események is tudnak döntő hatással bizonyulni. Igazából, amire itt rá szeretnék világítani, de később erre még erőteljesebben rávilágítunk, már itt is érződött, hogy mennyire, ezen a két példán is érződik, hogy mennyire fontos a személyes példaadás. Nyilván itt nem arra gondolok elsősorban, hogy ilyen abszolút szélsőséges helyzetekben, ennél sokkal hétköznapi, egyszerűbb helyzetekben is van ereje a személyes példaadásnak. Amiről még szeretnék szólni ezzel kapcsolatban, amin sokszor nem gondolkodunk el, mert nagyon sokszor közülünk is lehetnek olyanok, akik küzdenek, bár remélem, hogy talán most már nem, mert ha küzdtek valahol, akkor kigyógyultak ebből mondjuk kisebb rendőrségi érzésekkel. Mert amit általában hangsúlyozni szoktunk, azok mindig azok, hogy a büszkeség az egy nagyon veszedelmes dolog, az tényleg a legjobb, hogyha masszívan eltávoztatjuk magunktól, és nem egyezünk meg annak a legkisebb megnyilvánulását sem, tűrjük meg az életünkben, nem egyezünk ki vele. De sokszor kevésbé szoktunk szólni azzal, arról, hogy az is probléma, hogyha valakinek ugye kisebb rendőrségi komplexusai vannak. Itt most nem arról szeretnék szólni, hogy Pálnak ilyen volt, vagy adott esetben Timóteusnak, de ezzel kapcsolatban érdemes meggondolni azt, hogy Timóteusról mit ír Ellen White, és itt olvasnék egy rövid szakaszt az apostolok történetéből, mégpedig a következőt. Ugye az első szakasz az arra fog vonatkozni, amiről már beszéltem. Ugye Timóteus atya görög, anyja zsidó volt. Gyermekségétől fogva ismerte az írásokat. Az otthonában látott kegyesség józan és észszerű volt. Tehát nem egy látszathívő családban nőtt föl. Anyjának és nagyanyjának a szent igében való nagy hite emlékeztette őt arra az áldásra, amit Isten akaratának cselekvése hoz. Isten igéje volt a zsinórmérték, amely szerint Timóteust ez a két istenfélő asszony nevelte. A tőlük kapott tanítások lelki ereje tisztán tartotta beszédében, és megőrizte az őt körülvelő rossz befolyástól. Így otthoni tanítói együtt munkálkodtak Istennel, előkészítve őt a teherviselésre. Most persze nem kell megijednünk, ha valaki nem kapott ilyen előkészítést, azt az Isten pótolni tudja akár felnőtt korban is. De azért az optimális ugye az ez lenne. Ezért ugye bátorítanék mindenkit, akinek vannak ugye fiatal gyermekek a környezetében, hogy jó példával igyekezzünk előjárni. Sokszor az egyébként hatékonyabb még annál is, amit mondunk, de a leghatékonyabb az tud lenni, ha már valaki befogadó az Isten igazságára, amikor az elmondott dolgok és az ember élete összhangban vannak egymással. És azért a második dologról is szólnék, amit említettem, mert sokszor azzal hálítunk el magunktól akaratlanul is. Mert ez nem biztos, hogy tudatos dolog az életünkben, szolgálatokat, mert hogy ugye nálam ismerősek ezek, amit mondok szerintem, hogy nálam vannak jobbak. Ugye vannak olyanok, akik jobban tudják. Mélyebb a Biblia ismertük, ékesszólóban tudnak szólni, de nem csak igeszolgálatok lehetnek, vagy kórházban ő mondjuk nagyobb gyakorlattal rendelkezik, mert azt csinálta már fél életében, vagy az egész eddig életében, tehát tudunk akaratlanul is hárítani magunktól feladatokat, sokszor arra hivatkozva, hogy vannak nálunk jobbak, vannak, akik több talentummal bírnak ezen a téren, hát majd akkor majd csinálják ők. Nem az a probléma, hogyha az ember nem tartja magát alkalmasnak erre, mert az még akár pozitív dolog is lehet, hogy eljutott az alázatnak arra a szintjére, hogy önmagában azt mondja, hogy hát megretten a feladattól, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Mózesnél is látjuk ezt. Mózes nem igen rettent volna meg a feladattól, hogyha az Isten, mint még egyiptomi hadvezérként megbízza őt azzal a feladattal, de a 40 év pusztai tanítás alatt, amikor már valódi alázatra jutott, akkor megrettent attól, hogy hát ő nem alkalmas egy ilyen nagy feladatnak a végrehajtására. De most visszatérve arra, hogy ugye az ilyen kisebb rendűségi gondolkodással mit lehet tenni, a következőt olvasom. Amikor a Biblia tanítása megvalósul a mindennapi életben, az mély és maradandó hatással van a jellemre. Timóteus a leckét megtanulta és gyakorolta. Na most figyeljük, nem volt rendkívüli fényes tehetség, tehát azért nem egy pálapostól kaliberű emberről beszélünk, de munkája értékes volt, mert Istentől kapott képességeit a mester szolgálatára használta. Ismert, gyakorlati kegyessége megkülönböztette a többi hívőtől, és ez tekintélyt adott neki. Tehát ezt érdemes végig gondolni, amikor mondjuk ezt a rövid bekezdést is, amikor mi azzal hárítunk el esetleg feladatokat, hogy hát nálunk vannak tehetségesebbek is. Tehát akkor Timóteus is mondhatta volna, nem? Hát Pál apostol, tehát ő sokkal tehetségesebb, mert majd csinálja. Tehát ezt érdemes meggondolni akkor, hogyha ilyen jellegű problémákkal küzdünk. Mindazonáltal látni kell azt is, hogy bár a kisebb rendőrségi érzés az nem tűnik olyan veszélyesnek, mint a büszkeség, de valójában ugyanarról tőről fakad, mint a kettő. Csak hát olyan az ember, hogy van, amit kevésbé veszélyesnek, van, amit meg veszélyesebbnek lát, de hát most gondoljuk meg, hogyha valaki mondjuk az ő kisebb rendőrségi komplexusa miatt nem vállalja azokat a szolgálatokat se, amiket Isten tényleg rászabott, akkor valójában tulajdonképpen nem végzi azt a munkát, amit az Isten az ő áldására és mások áldására is elrendelt, azért gondoljuk meg örök időktől fogva. Ugye, mert Isten örök időktől fogva ismeri minden cselekedetét. Tehát ennyit gondoltam itt elmondani, és még azt az egy dolgot, hogy Pál gyakorlatilag, ez több ige hely is bizonyítja, hogy Pál gyakorlatilag fiaként kezelte Timóteust, ugye hát Pálnak se volt gyereke, nem volt házastársa, és nagyon fontos az is, hogy amikor Pál már magával vitte, akkor ott, és elgondolkozott az, hogy magával vigye, akkor ott előtte azt olvastuk az igében, hogy jó bizonyságot tettek róla azokban a gyülekezetekben az atyafiak, ugye apostolok cselekedetét 16.2-ben olvastuk ezt. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ugye Pál már akkor is, mielőtt nyilvános szolgálata elkezdődött volna, mielőtt nyilvános szolgálata elkezdődött volna Pál apostol oldalán, már akkor is róla az addigi munkálkodása nyomán a gyülekezetekben jó bizonyságot tettek. Tehát már akkor is érvényes volt ez, amit olvastunk itt Ellen White-nál, hogy a gyakorlati kegyessége sok hívőtől megkülönböztette őt. És akkor most rátérnék tulajdonképpen arra, amiről szeretnék beszélni. Itt az igeversünk első, mert itt most az igeversnek a végével kezdtem lényegében, amikor arról szólt, hogy szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez Timóteus esetében már megvalósult, még a nyilvános szolgálatának a kezdete előtt. És amiről itt beszélnék most leginkább az igeversnek az első része, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, és aztán keveset szólunk majd a következő részről is, hogy nyerd el az örök életet, mert igazából az örök életről inkább délután szeretnék beszélgetni azokkal, akik maradnak. Harcod meg a hitnek szép harcát. Ugye emlékszünk arra, hogy a dánieli szobor képben, ugye a második fejezetben, Nabukodonozor álmában megjelent az a szobor, az annak milyen volt az arca? Igen, ugye az ábrázata, de ugyanakkor fényes volt, igaz? És ez a kettősség jellemzi végig az emberi történelmet, hogy vannak fényes időszakok, na ezek a masszívan rövidebbek. Tehát az emberi történelemben vannak rövid időszakok, amikor valamilyen módon az igazság egy kicsit megerősödött, és tényleg az emberi történelem a szebb arcát mutatta, de az ábrázat ennek a szobornak rettenetes volt. És az emberi történelem sajnos tele van ilyen rettenetes dolgokkal. Itt a harcról ugye nyilvánvalóan eszébe juthat a világi embernek, hogy hát az emberi történelem az tulajdonképpen háborúknak a történelme. Egyik háború követi a másikat. Na most itt Európában volt, hát elnézést, hogy ezt mondom, hogy volt, mert valószínűleg ezt a közelmúlt fejlemény alapján, meg a bibliai proféciák alapján valószínűleg jogos múlt időbe tenni, bár még nem tudjuk, mennyi év van esetleg hátra, amikor ez még az utolsókat még beteljesíti, mert az a fajta történelmi állapot, ami volt Európában 1945 után, egészen még ma is elmondható, hogy körülbelül ez még működik, hogy nem volt számottevő nagy háború. Ugye az ukrajnai háborúval ez már egy kicsit dőlni látszott. Ugye előtte még a déli szomszédainknál voltak konfliktusok, ugye a délszláv háborúk, amelyeknek javarésze ugye a nemzetiségi konfliktusokból, nemzetiségi összeütközésekből fakadt, erről szól a Biblia, hogy ilyenek is lesznek, meg már vannak is. Azért Európában az, hogy 80 évig nem volt, majd 80 évig nem volt számottevő háború, ez egy csoda. Mert hogyha végignézzük az európai történelmet, de végignézhetnénk a világ történelmet is, akkor nagyon-nagyon ritkán elvétve vannak ilyen időszakok. Tehát a háborúktól zsúfolt az emberiségnek a történelme. Olyannyira, hogy a történelmi tudomány keretei belül van külön olyan ág, hogy had történet. Tehát akár hiszitek, akár nem, adott esetben egy ütközetről is lehet 500 oldalas könyvet írni. Ugye, és rengeteg, teli van harca az emberi történelem, ugyanis az ember, amióta a bűnbe esett, azóta mindig más emberek ellen harcol. És ugye hát itt nyilvánvaló, hogy ebben az igében ennek a szép harcnak köze nincs ehhez, ami az emberi történelmet jellemző, a háborúknak a sokasága. És hát ne ugye azt higgyük, hogy csak a katonák azok, akik hivatásszerűen harcolnak mások ellen, hanem a megtéretlen ember is egyfolytában mások ellen harcol. A bűnbe esett ember, amíg meg nem tér az Istenhez, addig a körülményeivel és a körülötte lévő emberekkel harcol. Nézzétek meg Ádám és Éva mit csinált. Amikor ugye azt az egy dolgot tették, amiről az Isten azt mondta, hogy ne tegyék. Nem volt egy különösebben nehéz próba, hiszen a kert összes fájáról lehettek, csak arról az egyről nem. És ugye amikor megtörtént a katasztrófa, aminek részben a következményeket olyan az emberi történelem, amilyen, azért csak részben, mert mi is hozzátesszük a magunkét. Amikor megtörtént a katasztrófa, akkor megkérdezte őket az Isten, hogy hát ugye miért bújtál el? Ugye miért félsz? Miért nem jössz? Miért nem válaszolsz? Akkor ugye azt mondta Ádám, vagy rosszul emlékszem, hogy Uram, azt az egy dolgot tettem, amiről azt mondtad, hogy ne tegyem. Ugye rosszul emlékszem. Ugye azt mondta Ádám, hogy az asszonyadot úgy ettem. Hát mellesleg, ugye hát végsősen az Isten a hibás mindenért. Tehát azt akarom ebből kihozni, hogy a bűnbe esett emberre abszolút mértékben jellemző az, hogy ha bármit elkövet, akkor ő a körülményekben és az őt körbevevő emberekben, végsősen az Istenben, mert ő engedte meg azokat a körülményeket. Ő gondviselése engedte meg azt, hogy olyan emberek legyenek körbe, amilyenek körülvesznek, abban találja meg a hibát. Nem abban, hogy ő döntött helytelenül. Nem abban, hogy benne vannak hibák, és azok egy némelyikkel kiütközött az ő döntésében. Tehát tulajdonképpen a meg nem tért ember mindig a környezetében lévő emberekkel és a körülményeivel harcol, és ugye az már a megtérés egyik jele, amikor az ember kezd ráébredni arra, hogy ami történik vele, annak a legnagyobb részért ő felelős, és annak a nagyon nagy része az ő hibáinak a következménye. Tehát voltak éppen a megtért ember, a Krisztus követő ember, viszont nem a körülötte lévő emberekkel harcol, de nem kell ez katonának lenni, hogy más emberekkel harcoljak, ez civilként is ugyanolyan jól megy, hanem a megtért ember viszont a saját hibás jellem tulajdonságaival, a saját rossz szokásaival veszi fel a harcot. És ugyanakkor szembesül azzal is, amivel már korai generációk szembesültek, amikor azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy és akkor kezdték segítségül hívni, ugye az Úrnak nevét, az Istennek nevét. Tehát ugye, és a hívő akkor szembesül azzal, amikor szembesülök a rossz jellem tulajdonságaimmal, a hibáimmal, a belém rögzült rossz szokásokkal. Mert ilyenek mindenkinek vannak. Legfeljebb az a kérdés, hogy győztünk-e ezek fölött, vagy a győzelm útján járok-e ezekkel kapcsolatban, vagy pedig nem. És amikor az ember ezzel szembesül, akkor szembesül azzal is, hogy ez a küzdelem egyedül nem vihető sikerre. Tehát a hívő ember a harcot a saját rossz tulajdonságaival, rossz szokásaival veszi fel, mert rádöbben arra, hogy a vele történt dolgok jelentős részéért ezek felelősek. Hát nem mindenért, mert nyilvánvalóan másoknak is fennáll a felelőssége a velem történt dolgokban, de legnagyobb részt az az én felelősségem, az én hibás döntésemnek a következménye ez. Tehát a hívő ember már valóban ezt a szép harcot kezdi el harcolni. Vagy ahogy Pál apostol fogalmaz a testamentumában, amit annak szoktunk nevezni, hogy a 2 Timóteus 4:7-8-ban, hogy ama nemes harcot megharcolt, amit ugye ugyanerről szól, a hitnek ez a szép harca, vagy ama nemes harc. Ez valójában egy nemes harc. Nem a környező emberekkel veszem fel a harcot, nem őket akarom megváltoztatni, úgy, hogy a fejükre olvasom állandóan a hibáikat, hanem én magam akarok változni, és ha ez sikerül az Istennel együtt járva, akkor jósó leszek a környezetemben, és akkor még az is megtörténhet, ami nem történne meg, ha direkt módon a fejükre olvasnám a hibáikat, hogy netán megváltoznak. Elkezdenek gondolkozni az, hogy jé, így is lehet élni, máshogy is lehet élni. Ebből kétféle végkimenet el szokott kijönni, vagy azt mondják, hogy hát akkor mutasd meg már, hogy mi ennek a titka, mert én is szeretnék úgy élni, én is szeretnék győzni. Vagy, amit Jézus példán is látunk, esküterrenségei lesznek adott esetben az igazságnak. Sajnos a farizeusoknál sokuk közül ezt a reakciót váltotta ki Jézusnak a foltalan, tökéletes élete. És itt, ami nagyon fontos, hogy a környezetünkben, tehát elsősorban példaadással tudunk hatást gyakorolni a környezetünkre. Ezt én magam is megtapasztaltam, engedjetek meg ilyen nagyon egyszerű kis személyes példát, amikor volt nem egyszer, amikor igazgató helyettes voltam, és még a régi igazgatónk, aki már nem dolgozik az iskolában, nem egyszer előfordult, hogy nagyon sokáig kellett dolgozni, hát ismertek ezt, hogy azért aki volt már igazgató helyettes, az tudja, hogy ott a munkaidő az korlátlan fölfele. Tehát alsó limit az van, ami előtt nem illik elmenni, felső limit az nincsen, és hát nem egyszer előfordult, amikor összesűrűsödtek a feladatok, hogy elég sokáig ben voltam én is, adott esetben ő is, és akkor hát nem hazavitt, mert nem ugyanott laktunk, több kerülettel arrébb laktam, de abba az irányba, amerre ő is ment volna, abba az irányba egy jó darabban elvitt, és az nekem már könnyebbség volt, és hát sokszor beszélgettünk a kocsiban, volt, hogy bibliai témákról is. De nem nagyon láttam, hogy ennek bármiféle hatása lett volna. Viszont azt például láttam, csak azért, hogy mit jelent az, amikor az Istenre rábízol dolgokat, hogy egyszer valamikor szóvá tette, amikor beszéltünk, hogy ugye lejáró félbe volt az egyéves szerződésem, mert én az iskolában eleinte ilyen éves szerződésekkel voltam. Nem akkor, amikor már igazgató helyettes voltam, mert az nyilván akkor már nem ment volna, hanem előtte. És akkor megkérdezte, hogy hát hogy lehet, hogy te nem egészen ezt a kifejezést használtad, de ez a lényeg, hogy lehet, hogy te nem jössz állandóan és kopogtatsz az ajtomon, hogy mikor újítjuk már meg a szerződést. Tehát azt vette észre, tehát nem azt fogta meg, hogy Bibliáról adott esetben mit beszélgetünk, hanem egy olyan egyszerű dolog, hogy az éves szerződésem leállta előtt, én nem jártam a nyakára állandóan kopogtatva és audienciát kérve, hogy mikor újítja meg már a szerződést, vagy mikor szól arról, hogy ő neki szándékában van megújítani ezt az éves szerződést. És hogy lehet, hogy te ezt nem teszed? Mert ő, mint igazgató hosszú ideje, igazgatóként azt tapasztalta, hogy sokan a kollégák közül, akik éves szerződéssel voltak, ezt tették. Vagy közeledett a szerződés lejárta, és akkor állandóan kérdezgették őt, hogy miért, mikor megújítjuk, nem újítjuk, hogy lesz, hogyan tovább, stb. Egyszer azért nem kérdeztem ezt, és ez elgondolkodtatta, mert ezt rábíztam az Istenre ezt a kérdést, hogy ez hogyan lesz tovább. Ezért nekem nem volt olyan késztetésem, hogy én még oda menjek. Most ilyen pofon egyszerű kis semmiség. Sokszor ilyen dolgok fogják meg a másik embert, és kezd el gondolkodni. Na persze nyilván ugye az emberben van egy jó adag önzés, tehát amikor ugye azt ő nagyon hamar megtanulta, hogy naplementétől naplementéig tartanak a napok a Biblia szerint, és hát úgy felderült, amikor közeledett a tavasz vége nyár, hogy most már akkor sokáig bemaradhatsz. Ugye később van a naplemente, tehát jó, hát itt sok mindent lehetne mondani, de a lényeg az, hogy egyébként sokszor nagyon pici kis dolgok gondolkodtatnak el embereket, amit nem is gondolná volna, hogy elgondolkodik rajta bárki is. Tehát nagyon sokszor, mert ez az, amikor valamit rábízol az Istenre, és a másik ember az valamilyen módon ezt meglátja, hogy te máshogy állsz hozzá ugyanaz a helyzethez, mint, mint sokan mások. A személyes példaadás fontosságát itt az igéből, ha megnéznénk, akkor Timóteushoz írt, ugye első levélből volt az alapigénk a 6. fejezetből, és itt pedig akkor lapozzuk fel a 4. fejezetet, tehát mindössze egy lapot kell előre lapoznunk, és a 4. fejezet 12. versétől olvasnám az igét, szintén az apostol tanácsa ifjú tanítványához. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek, a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, lélekben, hitben, tisztaságban. Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasása, az intése és a tanítása. Megnevezd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatot néked profétás által a presbitérium kezének rátevésével. Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. És most figyeljünk, gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Nyilvánvaló egyébként egyéb páli levelekben, hogy itt nem egyfajta, hogy is mondjam, gnoszticizmusról van szó, hogy valamit megcselekszek, és akkor megtartom magamat, meg ráadásul a hallgatóimat is. Hát nyilván egyértelmű pár egyéb levél összevetve, hogy nem erre gondol az apostol, hanem itt a személyes példaadás fontosságára. Tehát nézzetek meg, hogy légy példa a hívőknek, és ott találsz egy komoly felsorolást. Lényegében azt lehetne mondani, hogy miben? Mindenben. És ugyanezt emeli ki a 16. versbe is, hogy gondot viselj magadról, és a tudományról, ugye az Isten igéről, maradj meg azokban. Tehát maradj meg azokban, azaz megint légy példa. És azt mondja, hogy ezzel te hozzájárulsz a saját magad megtartásához, meg a környezetedben lévők megtartásához is. Egyszer azért, mert a jó példaadás az erőt ad, új lelkesedést, új elhatározásokat fog szülni mindenkiben. És azt fogja szülni az emberbe, hogy hát ha ő általa az Isten ezt meg tudta tenni, akkor én általam is meg tudja tenni. Tehát a példaadás az nagyon fontos. Itt is azonban nem elhanyagolható fontossággal bír az, hogy a tanításban Isten igéjét tanítsuk. Helye lehet személyes példáknak, természetesen, de az arányokban nem célszerű elcsúszni. Tehát nyilván egy ige hirdetés az mondjuk adott esetben ne bizonyságtételeknek a sorozatából álljon már, mint személyes egyéni bizonyságtételek sorozatából, de jó, ha vannak, mert az azt támasztja alá, hogy ténylegesen az Isten ígéretei valóban beteljesednek ma is. Tehát a személyes példaadás az nagyon fontos, és ez gyakorlatilag ez az, amikor ez a személyes példaadás egyre nyilvánvalóbbá válik sok testvér által, akkor ez fogja elhozni azt, amikor népek jönnek a világossághoz. Mert ez fogja elhozni azt, amikor kezdesz az Isten igéjével összhangba élni, hogy valóban akkor az emberek, anélkül is, hogy szólnál hozzájuk, látják azt a különbséget. Hát mi gondoltuk, hogy a római birodalom idején, amikor igazából Krisztus követőinek az üldözése már nagyon korán elkezdődött, mert először a zsidó zsinagógákból indult meg az üldözés, aztán helyi római államhatalomnak a képviselői, helytartók, stb. Részéről voltak bizonyos helyeken kezdeményezések, aztán nagyjából a 250-es évektől kezdve pedig már központi római irányítás, császári irányítás alatt ment a keresztények üldözése, és mégis mit tapasztalt Konstantin? Azt tapasztalta, hogy üldözik a keresztényeket, és ölik tűzzel, vassal, és mégis gyarapszik a létszámuk. És nem kicsit, hanem nagyon. Pont azért döntött úgy, mert szó nem volt arra, hogy Konstantin megtért ember lett volna. Ő egy reál politikus volt, és látta azt, hogy a széthulló félben lévő római birodalmat talán ez a kovász összetarthatja. Hát persze tévedett, mert ugye az a kovász az összetartotta az igazán Krisztus követőket, de más módon ugyanaz a kovász nem tud összetartani, mert más módon az már nem kovász. Tehát, de az, ami megfogta Konstantint is, hogy Ugyan nagyon finoman szóval nagyon nem volt népszerű kereszténynek lenni abban az időszakban, olyannyira, hogy életveszélyes volt, és mégis szaporodott a keresztények száma. De miért? Azért, mert valóban világosságnak a lámpásai voltak azok a gyülekezetek. A római birodalom egyre mélyebb erkölcsi sötétségében ők valóban az Isten világosságát képviselték. És népek jöttek akkor is ehhez a világossághoz, hogyha adott esetben az életükkel fizettek érte. Tehát ezért nagyon fontos a személyes példázását, gondoljatok Pálnak az életére, amikor fogolyként, ugye bár eleinte házi őrizetben ma úgy mondanánk ezt, volt, és ott bizony a testőrség tagjai közül is nem egy ember megtért. Na most ki volt akkor a császár? Néró. Ugye, tehát a római császárok azok általában az erkölcsnek nem a magas szintjén álltak, de Néró még közülük is kivilágult lefelé. Tehát még a római császárok közül is nem kicsit az alján volt Néró. És hát nyilvánvaló volt, hogyha Néró közvetlen testőrségéből valaki megtért, és ezt a hitét ő nem is rejtél, az az életével fizetett ezért. Tehát milyen volt a példaadásnak az ereje? Hát ilyen ereje volt. És hát ugye erre bátorítja Timóteus az apostol, hogy ő is legyen példa mindenben. Ahogy az apostol is előjárt a példaadásban, ezt is sok helyütt olvashatjuk a Bibliában. Hogyan lehet ugye ilyen életet élni, amikor tényleg példát lehetünk, jó értelemben lehetünk példák a környezetünkben, amikor elérhetjük azt, hogy vonzódjanak hozzánk, nem személy szerint hozzánk, hanem általunk az Istenhez. Itt sok mindent lehetne említeni. Az egyik dolog, amit említenék, az az imádság. És az imádsággal kapcsolatban pedig a minőségi idő fontosságát. Na most gondoljátok meg, hogyha nyilván mindannyiunknak vannak barátaik. Ugye hát a megtérésünk után a barátságok azért jelentős részben átrétegződnek, tehát a régi barátok közül nem sok marad meg, az már a csoda kategória, hogyha valaki megmarad. De vannak barátaink. Na most egy baráti kapcsolat tud működni minőségi együtt töltött idő nélkül? Nem. Tehát abból a barátságból, ha az valaha barátság volt, minőségi együtt töltött idő hiányában előbb-utóbb egy egyszerű ismerettség lesz. Nem fogok átmenni az utca másik oldalára és elfordítani a fejem, hogyha szembe jön velem a valamikori volt barátom, de már hosszú ideje nem töltöttünk minőségi időt, ez a barátság gyengül, és egy ismerettségi kapcsolattá változik át, ismerem, el tudunk beszélgetni pár percet, de igazából nagyon sok közös dolgunk már nincsen. Na most az Istennél is lehetek így. Tehát ha az Istennel nem töltök együtt rendszeresen minőségi időt, akkor az Istennel való kapcsolatom ugyanúgy le fog épülni, ahogy le tudnak épülni a baráti kapcsolatok. Tehát ezért az imádságon belül különösen két dolgot emelnék ki. Nyilván, ha valakinek extrém szokásokra, extrém módon eltérő a munkaidő beosztása, akkor ezt ne vegye szó szerint, hanem ezeket a tanácsokat adaptálja akkor a saját munkaidő beosztásához, így lesz hozzá. Az egyik a reggeli imádságnak a fontossága. Minden reggel, hogy azzal kezdjük a napot. Először is tudomásul kell vennünk, hogy a világi befolyások a nap minden percében élni fognak minket. Az kivéthetetlen. Tehát ugye, ahogy az Isten mondta, nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól, vagy ahol másik mondta Jézus, ugye nem az imájában, hanem azt mondta, hogy elküld el titeket, mint bárányokat, ha ugyan bárányok vagyunk, és nem jön előbb belőlünk időnként a farkas, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkosok közé. Tehát ugye a világ befolyása az akkor is ér minket, hogyha szeretnénk, hogy ne érjen. Ezt ellensúlyozni csak úgy lehet, hogyha tényleg napom úgy kezdődik. Na most ez lehet, hogy valakinek nem a reggel, mert ő lehet, hogy a munkaidőbeosztásban dolgozik, hogy neki a reggel az éppen munkaidő. Azért mondom, akkor ezt értelemszerűen gondolját a saját életére vetítve. De reggeli imádság nélkül az a nap nem olyan lesz, amilyen lehetne. Hát ugye az imád mihez hasonlítja, nem vágy? A tápláljuk nélkül mennyi ideig tudunk meglenni? Hát én még nem próbáltam, de a bibliai leírások alapján, mármint olyan 40 napot nem próbáltam, de a bibliai leírások alapján és bizonyos egyéb, akár világi történetek alapján is kiderül, hogy ez nagyjából olyan 40 nap. Ugye víz nélkül is meg tudunk lenni néhány napig. Azért levegővétel nélkül azért néhány napig nem, ugye, meg egy jó fél óráig sem, még 10 percig sem. Tehát igazából az imádság az ilyen kellene, hogy legyen, mint a lélegzetvétel. Ha egyszer levegő nélkül rövid ideig tudok meglenni, akkor az igazi hívő imádság nélkül is. És azért fontos a reggeli imádság, mert akkor még éber vagyok. Nem tudom, jártatok már úgy, gondolom nem csak én jártam már így, hogy hosszú, mert nem, egy munkanap nem tudja annyira lefárasztani az embert, még ha nagyon hosszú volt, akkor sem. De hogyha ezek zsinórba jönnek egymás után, és mondjuk hónapokon keresztül ilyen hosszú, meg extrém hosszú munkanapok váltogatják egymást, akkor bizony előfordul az emberrel az esti imádságban, hogy lehet, hogy már a 30 percben nem tudja, hogy miről szólt az elsőben. Mert már ő is iszonyatosan fáradt. Na most képzeljétek el ezt ugyanezt egy baráti kapcsolatban, amikor úgy figyelek a barátomra, hogy időnként belehalszok abba, amit mond. És nem azért, mert tiszteletlen vagyok, nem azért, mert nem érdekel, amit mond, hanem pusztán csak azért, mert iszonyatosan fáradt vagyok. Tehát reggel ott az a minőségi idő, amikor még friss az ember, és akkor ténylegesen oda tud figyelni az Isten akaratára. Ez az egyik, ami nagyon fontos. És az imádsággal kapcsolatban másik nagyon fontos dolog a küzdő imádság. A szokásokat miért nevezik szokásoknak? Mert bizonyos értelemben bizonyos mélységig berögzültek. Azért, mert azt szoktam csinálni. Adott helyzetekre így szoktam reagálni. Na most, ha bizonyos mértékig belém rögzültek ezek, tehát nem úgy működik ez, hogy fogom és ezt a zakót leveszem, és akkor most levettem, és kész. És most nincs rajtam. Hanem a részemé váltak bizonyos dolgok. A jellememet is befolyásolták mondjuk negatív irányba, mert vannak jó szokások is, azok meg pozitív irányba fogják befolyásolni a jellemet. Akkor ezeket fölött nem lehet győzelmet aratni azzal, hogy elrebegek egy 5 másodpercet imádságot. Félre ne értsétek, nem az imádság hossza számít. De az, hogy most, Uram, szabadíts meg tőle, és akkor felállok, és úgy álltam fel, hogy letérdeltem, hogy nem történt semmi, akkor valójában a szabadulás is úgy fog megtörténni, sehogyan. Tehát ugye ez küzdő imádsággal jár. Nézzétek meg a példaképünket, akinek nem kellett bűnös szokásokból szabadulni, egyszerűen azért nem, mert neki olyanok nem voltak. Nem alakultak ki ilyenek, mert nem követette el személyes bűnöket egyszer se. Na azért nem szeretném, ha nekem olyan könnyű lenne, mint neki. Tehát azért mielőtt azt gondolnánk, hogy hát akkor könnyen volt neki, neki nem kellett bűnös szokásokból szabadulni, nekem meg kell. Ott lehet egyensúlyba hozni egyébként ezt, egy nagyon jó elevált idézet is van erre, hogy neki legalább olyan nehéz volt az emberi létforma körülményei között tartani a magát, tehát magyarul nem venni igénybe az isteni hatalmát, amitől nem zárta el magát sose, mint amilyen nehéz nekünk a megromlott természetünk szokásai fölé emelkedni. Tehát neki is megvolt ez a fajta nehézség, csak nem úgy, mint nekünk. Nekünk a bűnös szokásaik fölé kellett emelkedni, neki meg afelé kellett emelkedni, hogy ne vegye igénybe az isteni hatalmát semmilyen mértékben. Csak ezt mi nem látjuk olyan nehéznek, mert mi ezt nem éljük át, mert nekünk nincs isteni hatalmunk, tehát nem fenget az a vesző, hogy igénybe veszünk, de viszont azzal talán küzdünk, hogy a szokásainkból hogyan lehet szabadulni. És ez bizony küzdő imádság nélkül nem megy. Tehát azért nézzétek meg, hogy a példaképünknek, Krisztusnak is a Getsemánéban vissza kellett menni többször imádkozni. Pedig már az első imádságnál azt olvassuk, hogy legyen meg a te akaratod, ugye, és ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tehát már az első imádságnál egy akaratra jutott az Isten akaratával, akkor miért kellett neki visszamenni? Hát mert benne volt ugyanaz a természet, ami bennünk is. amelyről azt írja a Pál apostol, hogy nem engedelmeskedik az Istennek, mivel nem is teheti. Tehát ez egy nagyon erős kijelentés, nem is teheti. És nem a 7. fejezetbe írja ezt a Rómabelekezét levélben, ahol még arra a küzdelmről van szó, hogy azt teszem, amit nem akarok, hanem a 8., ahol már a megoldásról szól. Még ott is szükségesnek tartja megérezni az apostol, nyilván Isten ikletése, hogy de ne felejtsétek el sose, ott van veletek egy olyan, nem arra kell mindig helyezni a tekintetünket, már az nem lesz jó. De ne felejtkezzünk meg róla, hogy ott van egy olyan természet, amely nem engedelmeskedik Isten, és az a része, nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti. Ezért Krisztusnak is vissza kellett mennek Getsemánéba többször, hogy az a természet megöldökölt állapotba kerüljön. És amikor egy délutáni beszélgetésünk során az egyik testvérünk megidézte, még egy harmadik dolog is, amit Krisztus is mondott a tanítványainak, hogy vigyázzatok és ugye imádkozzatok. Tehát állandóan az egész életünk során vigyázni kell imában. Azt, hogy egyszer megöldököltük ezt a természetet a Szentlélek által, az nem jelenti azt, hogy úgyis marad évekig, hetekig, se sokszor. Ugye hát nem sokszor van az, hogy akár egy nap tapasztalja az ember, hogy jaj, de jó, hát most nem úgy reagáltam. És eltelik 3 óra, és már megint. Ugye? Tehát nem úgy működik az, hogy egyszer megöldököltük, és akkor utána már nem lesz olyan sok dolgom. De lesz. Tehát ugye erre vigyázni kell, hogy ezt a 3 dolgot az imádságban érjük el, és ez bizony sokszor küzdő imádság szükséges. Érjük el azt a dolgot, hogy egy akaratra jussak Isten akaratával. Na, ha nem jutottam egy akaratra, akkor ugyan miért térdeltem el imádkozni? Azért, hogy kérjek valamit tőle, hogy holnap is tudjak mit tenni. Hát jó, hát most azt anélkül is megadná egyébként. De ha egy akaratra jutottam vele, és úgy állok föl, hogy nem öldököltem meg a Szentlélek által a régi jó embert, tehát azok a kívánságok még mindig ott dörömbölnek a belsőmben, akkor megint a veresség útját készítem elő. És akkor is, ha már azt hiszem, hogy egyszer győztem, akkor ez most már innentől kezdve mindig így van. Tehát bizony sokszor vigyázni, imádkozni kell életünk során, nagyon sokszor le kell még térdeni a fogyatkozásunkért. És már az Istennel való egy akaratra jutás sem egyszerű, mert a természetünk mindent kíván, de ezt nem. De az Isten együtt lehetséges ez. Viszont ezt küzdő imádság nélkül nem fog menni. És ezt ma kell elsajátítanunk meg, holnap, mert nem tudjuk, meddig tart a ma. Nem tudjuk, hogy meddig szólhatunk még, meddig igényelhetjük még az Istennek kegyelmét, és nem csak arról beszélek itt, hogy rövid az emberi élet, hanem arról, hogy a bűnös a saját bűnök köteleivel kötöztetik meg, tehát Sátán nem egy játszópajtás, vegyük komolyan, ő a vesztő. Ugye az egyik elnevezése szerint. Tehát az egyik, amire fel szeretném hívni a figyelmet, a küzdő imádságnak a fontossága, és a mindennapos reggeli ima, hogy tényleg olyan legyen az életünkben ez, mint a lélegzetvétel. És a másik dolog, amiről szólnék, hát egyszer azt mondta az apostol Timóteusnak, hogy légy példa a hívőknek, és látta Timóteus azt is, hogy Pál valóban úgy élt közöttük, mint amit Krisztus mondott magáról, meg az atyáról, hogy én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, és Pál is így élt közöttük, és azt az ifjú tanítvány jól látta, akkor nagyon fontos az is, hogy megtaláljuk azt az életfeladatot, tehát az is fontos, hogy azokban a jó cselekedetekben járunk, amiket elkészít napról napra az Isten. De emellett legalább ennyire fontos az is, hogy megtaláljuk azt az életfeladatot, amit az Isten örök időknek előtte ránk szabott. Mi még nem is léteztünk, még gondolatban se voltunk, az Istennek a gondolatában voltunk csak, de már akkor megvolt az a feladat, amit ránk szabott az Isten, és azt tényleg jó lenne megtalálnunk. Így buzdítja az apostol fiatal tanítványát a 2. Timóteusi levélben. Azt mondja, ugye még a testamentuma előtt, tehát a 4. fejezet 7. 8. vers előtt az 5. versben, de azért elolvasom előtt az 1.-2. verset is. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor az ő országában. Hirdesd az igét, állj elővel alkalmatos alkalmatlan időben, nincs fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. És az ötödik vers, de te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgáld tudat teljesen betörst. Tehát az is egy nagyon fontos dolog, hogy megtaláljuk azt a szolgálatot, amit az Isten örökítőknek előtte nekünk készített el, és azt valóban teljesen betöltsük. Mi az, ami ebben segít még? Az, hogy megismerjük Isten szeretetének szélességét, mélységét és magasságát, hosszúságát, mindent. És tényleg legyenek emlékoszlopaink. Nem fizikai emlékoszlopok, de belül. És ne felejtsen ezeket soha. És a másik, amit nem egyszer hangsúlyoztam már, és az ige ezzel folytatódik, de délután majd erről beszélnénk, hogy ugye nyerd el az örök életet. Tehát az Isten elénk helyezett egy olyan célt, amit semmilyen gonoszság, ami környezetünkben van, gonosz emberek, sátáni, démoni hatalmak nem vehetnek el. Ennek csak én fordíthatok hátat. És kell, hogy legyen egy ilyen cél. Mert az embert a Isten szeretetén túl, ezt tudja az Isten, motiválni kell elérhető, vonzó célokkal is. És egyébként ez a hétköznapi életben is így működik. Tanárként is azt tapasztalom, hogy azok a diákok, akiknek elérhető, reális céljaik vannak, azok sokkal könnyebben veszik a tanulás során felmerülő nehézségeket. Akinek meg nincsenek ilyen céljai, azok meg úgy el vannak. Ott, ők is ott vannak, fizikailag élnek, de sokszor a nehézségek hatására sokkal könnyebben megtorpannak, mint azok, akiknek vannak céljaik, amikért érdemes küzdeni. Na most itt az apostol ezt is említette ifjú tanítványának, hogy ez a célod, és mindenkit ezért hívott el az Isten, hogy nyerje el az örök életet. De ezt nem magának tartsa meg, ha egyszer ismeri ennek az útját, akkor ezt ossza meg másokkal. Ha szavakkal nem megy, akkor a példaadás erejével. És ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.